időre készülhetünk. Híradással 15 órakor jelentkezünk legközelebb. 14 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 18. rész. 7 üres ágy.
A homok körül a fűben szétdobálva hevertek a zsávoly zubbonyaink, sapkáink, egy ing, egy könyv, nadrág. Leültem valahová, mert meghúzódott egy kicsit a bokám az utolsó ugrásnál. Már a dobbantásnál éreztem, rosszul fogtam el a lécet. Medveholmiát fektemből elérhettem volna a karommal. A füzetét is kihozta, ott lapult a ruháin egy szép új diszkoszt rakott rá nyomatéknak. Beszélni akartam vele okvetlenül. Tréning címén egész délutánokat ellógtunk itt a régi tornatéren, kedde még a gyakorlatot is. Heten kaptunk engedélyt rá. Burger nem jött, helyette Kolaltó bepotyázta magát. Szeredi és Szabó Gerzson súlyt dobtak, Borsa mászkált mindenfelé, az akadályfalon lógott, szórakozott. Gereben a csapnál pancsolt, a kis korcsolya pálya cementjénél ivott, vagy a fejét vizezte csak, mert meleg volt. Medve nekem gurította a diszkoszt, aztán maga is odagurult a fűben. Szerettem volna megbeszélni vele, amit alaposan kigondoltam. Tudtam, hogy Szeredinek úgyis hiába mondanám, de nem is akartam addig, amíg medvével nem beszéltem. Világosan láttam a helyzetet. Nem szabad megvárnunk, amíg Merényi készít valamit ellene, vagy ellenünk. Meg kell előznünk. És most úgy állunk, hogy leszámolhatunk velük végérvényesen. Magára maradna a varjúval, s legfeljebb még Homolával. Remekül kigondoltam a dolgokat. Persze Szeredinek valahogyan nem lehetett ilyesmivel előhozakodni. Mindegy, gondoltam. Ha medvével eldöntjük, Szeredi úgyis velünk tart, kérdezés nélkül.
Gyere csak, medve.
Felálltam.
Akarok valamit mondani.
Gyere csak, medve. Akarok valamit mondani. Lustán feltápászkodott, és nagy nehezen elindult velem. Bal kezében hozta az új diszkoszt is. A kuglipálya felé lépegettünk a külső fasorban. Olyan jól elgondoltam magamban mindent, és ahogy most magyarázni kezdtem, és medve hirtelen elkomorult, mégis még nekem is hülyén és mesterkérten hangzott. Utálatos hülyeségnek. Ezért hívtál ide? Nézett rám indulatosan. Újra belekezdtem, próbáltam másképpen mondani. Medve elnémult. Nézett rám egy darabig, aztán láttam, hogy ott akar hagyni szó nélkül. Utána ugrottam. Valahogyan olyan unduknak és piszkosnak éreztem magam egyszerre, hogy átkozódni kezdtem rá. Bármálat, rohadt hülye! Mire vársz? Hogy kitapossák a beleget? Medve megállt, de nem felel. Igen, arra vár. Hát nem ismered még őket? Hát hagyod majd, hogy kiírtsanak a föld színéről? Azt nem mondtam, gondolta medve, ahogy megrezzent a szemöldöke.
Merényi most egyedül maradna a varjúval. Körülbelül láttam akkor este. Kapott tőled egyet a pofájába. Még ott a nyoma. De Szeredivel mi hárman kevesek vagyunk. Most könnyű volna megnyeri Gerebent és Szabó Gerzsont. Sőt, Burgert is, biztos vagyok benne. Beszélnünk kell velük.
És neked is. Közeledned egy kicsit hozzájuk, gondoltam. Medve mozdult egyet. Ebből nem kérek, gondolta. Eszem ágában sincs.
Hát mindnyájan tűritek? Gyávaságból, gyengétségből, sokan közönyből, előkelőségből, a fene tudja miből, holott mindnyájan utáljátok őket.
No, gondolta medve. Aztán no, gondoltam magam is. Kalugyerszki, Mattej, Szerafinik, Metti, Fidél, Kapp, Péter, Inkei, és még Lackovics Józsika is inkább bennünket utáltak a lelkük mélyén és nyíltan is. Inkább tetszett nekik az egész úgy, ahogy van. Drágnak is. Még Cakúnak is néha ostobaságában. A Varjun és Homolán kívül Mufi újra velük volt. Meg Halász Péter, meg egyáltalán mindenki, ha arra kerül a sor. És mégis tudtam, hogy már nem számíthatnak Gerebenre. Se Szabó Gerzsonra, ha arra kerül a sor. Talán már nem ismernek semmit kezdeni medve ellen, mert mi még Burger nélkül is nagy túlerőben lennénk. Kilátástalan dolgot Merényi nem fog megkockáztatni többé.
Nem.
Éppen ezért kellene nekünk kezdeni.
Mit nem?
Nem. Nem érdekel.
Szólalt meg medve váratlanul, pedig most nem mondtam semmit. Mit nem? Nem mondta. Nem érdekel. Elrohant. Szaladtam utána, de csak lassan. Visszafeküdtem a távolugrópálya homokja mellé. Láttam, hogy medve a magasugromércét igazgatja egyedül, még mindig mogorva képpel, aztán a rohamát kezdi méricskélni. Dühös voltam rá. Csökenyes önződög, gondoltam. Hanyat feküdtem, és inkább a bárány felhőket néztem, ahogy úsztak az égen. Kutya rossz kedvem támadt. Kolaltó elment uzsonnáért, Szeredi elaludt a fűben, Borsa is. Medve visszajött a holmiához, és ahogy meglátta rossz kedvű ábrázatomat, legugolt a fejem mögé, és elkezdett patakot utánozni.
Glut,
egyszerre csak ezt glut, hallom. Glugy, glugy, glugy. Nem haragudott rám a marha, és addig glugyogott a fülembe, amíg csak ugyan kimosta a torkomból az egész undokságot, piszkot. Megjött Kolaltó a nagy serclikkel. Röhögtünk, ez az ő remek műve volt, az uzsonna szerzés. Szeredi fölébredt, elvigyorodott kedves tömpe orrával. Hasaltunk a fűben. Vacsorakor láttam, hogy Merényi visszaültette az esztrádasztalhoz halászpetárt, és kilökte Tóth Tibort. Megunta, úgy látszik, a mókázást. Tóth nem számított rá, s nem is szóltak neki, csak álltott percekig tehetetlenül, egyre vörösebb füllel. A varjú hátra sem nézve odadobta a szalvéta tekercsét a válla fölött. Tóth felszedte, szürkén a piszoktól ügyetlenül törülgetni ezt az ujjaival. Egy pillanatra láttam a tekintetét. Másnap szóltak, hogy menjek mégis futballozni, méghozzá a varjú jött oda. Nem is gondolkoztam rajta, hogy mi van e mögött, mit akarnak vajon.
Tudod mit?
Rögtön rázni kezdtem a fejem.
Gyere mégis holnap futballozni.
Eszemben sem volt újra beszállni a csapatba.
Gyere.
Nem de tudom, csak gyere!
Megrándult a bokám.
A varjú határozott
hangon. Rándult a lópikulám.
Nem tudok, mondtam. Megrándult a bokám. Rándult a lópikulát, mondta a varjú csodálkozva és haragosan. Tegnap a távolugrásnál. Nézett egy darabig szótlanul, járt a szeme rajtam, aztán sarkon fordult és ott hagyott. Féltem egy kicsit. De hát gereben sem ment, és a tréninggel megint sikerült kihagynunk a gyakorlatot. Hamar elfelejtettem hát a félelmemet. A sok lógásunk a tréninggel kezdett jogerőssé válni. Még májusban történt, ahogy egyszer a régi tornatéren heverészve azon tanakodtunk, miképpen lehetne megszerezni az uzsonna kenyerünket, anélkül, hogy Bognár ott tartson bennünket a parancs kihirdetésre, hogy Borsa hátra szólt a válla fölött. Kolaltó növendék, hozza le az uzsonnákat a konyhából, az én parancsomra, marháskodott. Kolaltó felpattant. Igen is! Húzni kezdte a nadrágját. Nem tudtuk, hogy mit viccel. Elment, és nem sokára jött vissza egy rakás nagy serclivel, már messziről vigyorogva. Csak ugyan felment a konyhába, és a konyhaséfnek olyan komoly, udvarias közönnyel hadarta el. Borsa növendék úr parancsára, le kell vinni a sportolók uzsonnáját, hogy a séf szó nélkül
kiadta.
Ettől fogva minden délután felment érte, és egyszer, amikor Bognár letolt bennünket, hogy nem voltunk ott a parancskiadásnál, Kolaltó már azzal érvelt, hogy hatig tart a tréning, hiszen az uzsonnát is mindig külön adják ki nekünk a konyháról. Bognár morgott, de meghátrált a hivatalos és átfogó jellegű intézkedés előtt, amely még a GH-ra is vonatkozott. Merényék azonban rossz szemmel nézték kivívott szokásjogunkat. Nemigen tűrhettek el ilyen extra wurstot. Viselkedésük arra vallott, hogy készülődnek véget vetni a dicsőségünknek. Vasárnap este minden esetre valami lógott a levegőben. Szerdán 9-én Bognár ebéd után felvitt bennünket a tanterembe. Nem értettük. Először azt hittem, be akar szedni, vagy ki akar osztani valamit. De csak ránk mordult és kiment. Semmi nem történt sokáig. Jakség sakkozni kezdtek, néhányan kiültünk az ablakba, és amikor végre a B-osztályos Einatten beszólt, és felolvasott néhány nevet egy céduláról, meg kellett ismételnie, mert már akkora zaj volt.
Drág
Kolaltó, Bónis!
Na!
Hanák főtisztelendő úrhoz! Kolaltó visszarakott egy könyvet a fiókjába, és föltápászkodott. Mi a frászt akar velünk a csuhás? Nézett Szeredire. De egyikük sem jött vissza, hanem pár Gereben, perc múlva Merényi, beszólt egy másik B-osztályos. Gereben, Merényi, Homola! Olvasta az újabb céduláról. Ezek közül ketten protestánsok voltak, holott halványan olyasfélét gondoltam, hogy talán lelki gyakorlatot rendez a monszinyor. Tóth Tibor Négy napja állandóan lent ült nála délutánonként. Aztán alig, hogy Merényék lementek, Bognár tiszt helyettes maga jött fel a varjúért, burgerért, Szabó Gerzsonért és Halász Péterért. Tessék, mutatta. Előre. Ilyen halkan és ilyen fenyegetően Bognár még soha nem beszélt. Azt hittük, amikor ebéd után feljöttünk a tanterembe, hogy 10-15 percre jövünk fel, aztán itt maradtunk estig, vacsoráig. Merényék pedig lementek, és soha többé nem jöttek fel. Jóval később, már este felé, Molnár őrnagy és Bognár összeszedette a holmiukat a szomszédaikkal. A tanteremből is, a hálóteremből is lehorták nekik a zeneszoba plüss diványára, de ők már a fogdában ültek valamennyien. Tóth Tibor egy regényre való jegyzőkönyvet mesélt róluk a monszinyornak 4 napon át. Amikor Kolaltóék visszajöttek és engem is lehívattak, alaposan begyulladtam. Akkor már látszott, hogy mi történt, és mit tudom én, gondoltam, hát ha engem is belekevert valahogyan ez az undok kis szűz. A külső szobában kellett várnom. Közben kijöttek tőle, bementek, de nekem nem szóltak. Egyszer csak megjelent Medve, Zsoldos és Szeredi, őket is hívatták. Ettől egy kicsit megnyugodtam, vártunk tovább együtt. Zsoldos marhaságokat suttogott a fülünkbe vicce. Almát kapunk, egy házi zenekart szervez a csuhás. Ki kell térnetek, protestánsok? Medve azonban ideges volt. Együtt mentünk be mind a négyen. Merényiék még ott álltak egymás mellett a falnál. Olyan zavarba jöttem Hanák Pelbárt kenetteljes modorától, hogy butaságokat mondtam mindjárt az első kérdésére. Lassú, édeskés éneklő hangon kezdte. Édes fiacskám, felej nekünk őszintén, kertelés nélkül csak is a feltett kérdésekre. Igenis. Összebeszéltél-e társaid közül bárkivel, vagy bárkikkel az itt jelenlevők ellen, vagy közülük valaki ellen?
Igenis.
Igenis.
Na csak nyugodtan, fiam.
A monszinyor nem vette komolyan a nyelvbotlásomat, legyintett. Még egyszer megkérdezte.
Az itt jelenlévők ellen, nem. Vagy közülük valaki
mondtam
ellen?
Halkan.
Nem.
A többi már ment simán. Arra kellettünk csupán, hogy megerősítsük az újra és újra felsorolt vádpontokat. Merényék bűnlajstromát, ezek a sorozatos vallomások se nem bővítették az elszólásaikkal, se nem csökkentették a tagadásokkal, hanem meghagyták eredeti formájában, ahogy Tóth Tiborral a monszinyor fabrikálta. Furcsa volt hallani nagyjából az igazságot. Erőszakoskodtak, raboltak, verekedtek, basáskodtak, hatalmi klikket szerveztek és rosszul tanultak. Tudom is én még mit. Homola és Gerebenénok volt a rossz szellemük, s velük együtt Burgert, Merényit, Halász Pétert és Szabó Gerzsont is kicsapták. Nem láttuk őket 2 napig, akkor is csak futólag a vesztibülből, ahogy vacsorára vonultunk lefelé. A kapuajban álltak a portánál csomagok közt. Mind a hatan szűk, kinőtt civil ruhában voltak. Halász Péter vigyorgott, húzogatta rám a szemöldökét. Intettem, szervusz Petán.
Eredj vissza az ágyadhoz.
Gerebennek is intettem, halványan elmosolyodott, vállat vont.
Hogy a piklibe ijedtek?
Szabó Gerzsont is sajnáltam. Merény és Burger háttal állt. Homola némán, leesett állal nézte az elvonuló századunkat, ugyanúgy, ahogy mindig. A civil ruha miatt azonban ezek a nevek már nem illettek rájuk, és inkább úgy néztük őket, hogy aki valaha Homola volt, aki Burger volt. Talán az egy Gerebenénok kivételével. Ő némiképp most is Gerebenénok maradt. Senki sem nevetett rajtuk. Inkább azt vettem észre, hogy néhány napig Tóth Tibortól húzódott el mindenki. Monszinyor Hanák veszedelmes ember volt az édeskés modorával. Nem kívántunk egy tából cseresznyézni, még a bizalmas emberével sem. Drág dühöngött rá, nyíltan, amit sosem szokott.
Rohadt csuhás. De van valami
medve vállat vont, nevetett. Rohadt csuhás, de van valami igazsága, lássuk be. A varjú 1 napot ült Merényékkel a fogdában, aztán visszajött a századhoz. Misére kezdett járni reggelente. Sokféle rejtély maradt megoldatlanul Merényék nyomában. Néztük a hűlt helyüket értetlenül, jártunk kissé szédülve, szinte elgyengülve a váratlan könnyűségtől, szívtuk a levegőt, és káprázott a szemünk. Tóth Tibor egyedül csinálta. Ez volt a legmegfoghatatlanabb. Nem beszéltünk az egészről, egymás köz sem, vele még kevésbé. Aztán később sem beszéltünk róla. Szégyeltük, mert hazug, hamis dolog volt. Zavarba hozott bennünket, mert az eredménye mégis az igazsághoz hasonlított. Én azt éreztem, hogy nem így kellett volna ennek megtörténnie. Merényék játszva kidobathattak volna bárkit, Tóth Tibort, Öttevényit, őket azonban senki. Hiába csináltunk volna akármilyen összeesküvést. Valami mégis aláaknázta Merényék hatalmát. Ez csak most kezdett látszani utólag. Tóth Tibor akármennyit szenteskedett, csodákra nem volt képes. Inkább csak a kegyelemdöfést adta meg egy ingó rendszernek, és elég csúnya, szinte igazságtalan, kegyetlen kegyelemdöfést. Nem lehetetlen, hogy a varjú egyik megjegyzéséből vette az ötletét. Eredj a monsignorhoz panaszra, ajánlotta neki a varjú gúnyosan, persze számos egyéb javaslat, csúfolódás és fenyegetés közt mellékesen. De hát az ötlet önmagában még nem lett volna elég semmihez. Más is kellett hozzá. Monsignor kisé a háttérből, de egymaga bogozta a szálakat, s szándékos homállyal vette körül az ügyet. Az is titokzatos volt, hogy varjú, hogyan, miféle sötét fondorlattal, milyen alattomosság árán maradt ki belőle végül. Az elhallgatott okokat csak találgatni lehetett, de nem találgattuk. Nem találgattuk, mert egyrészt elég nyilvánvalónak látszott, a homályoskodásból, a körülményekből és a monsignor fantáziáját ismerve, hogy Merényéket természetellenes nemi visszaélésekkel vádolják, egyébként alaptalanul. Erről a tárgyról pedig egyikünk sem óhajtott beszélgetni. Meghagytuk a monsignornak. Nem találgattunk és nem beszélgettünk róla. Beírtuk a tényekkel. 6 üres ágy. A varjú visszajött a fogdából. 2 napig járkált hamuszürke arccal, óráról órára, percről percre várta, hogy mit csinálunk vele. Aztán nem bírta tovább. Vakbélpanaszokat szimulálva kórházba ment, onnét kivitték külső kórházba, és örökre eltűnt. 7 üres ágy állt a hálóteremben. Aztán kezdték néhányan bosszantgatni Tóth Tibort, imittam ott a csuhással. Egy este egy egész kis csoport állt az ágyánál, és láttam, hogy Szeredi és Medve feléjük siet. Mire odaértem, Szeredi szétrakosgatta őket. Meg akarták verni Tóth Tibort. Kmetti Manci szó nélkül elment, Kapp Pétert Medve szelíden eltolta, Inkei Kalugyerszki és Szerafin is emmert szembeszállni velük, de Lackovics Józsika feleselni kezdett. Szeredi otthagyta, Medve azonban válaszolt neki. Kusz, ennek vége van.
Ennek vége
megálltam.
Azért nem
Medve is csak nézte Józsikát, amikor hirtelen Matej odaszaladt.
Hogy lesz így beszélni Medvével?
Nagyot néztem. Matej a régi dühösködésével támadta kis Lackovicsra, elébe állt és feszegette rá a mellét.
Igenis, igaza van, te pedig kussolj, ha jót akarsz.
Szeredi és Medve igazán nem Tóth Tibort akarták megvédeni, és ezt Lackovics Józsi is tudta jól, hanem csak untuk már nagyon a sok dulakodást. Gereben hiányzott egy kicsit a 4x100-as stafétából. Merényi helyett Zsoldos lett a harmadik legjobb magasugrónk. Rajta kívül Cakó, a Nagy Lackovics és Jaks került még be a tréning különítményünkbe. Medve kiügyeskedte, hogy reggelente a csukló helyett is mezeisztünk. Körülfutottuk a park felét. Végig bumlisztunk a főallén, le a kapuig, s a külső fasoron vissza. Medve vezette a bolyt. Trikóban, fekete klottadrágban futottunk, pedig sokszor még hűvös volt a korai óra. Volt egy padunk, ott raktuk le mindig a zsávoly ruhánkat. Végül Drág is beszállt hozzánk 9-nek. Unta a zászló a csukló gyakorlatát nézni, mint közönséges szakaszparancsnok. Jó középtávfutó lett. Aztán meleg nyár jött. Jól esett az épület hűvös folyosóin mászkálni, érezni a földszinti leves szagot, végig simítani a lépcsőház ismerős tapintású fakorlátját. Soron kívüli uszodákat potyáztunk ki, negyedévesek, és strandoltunk, mint a grófok. Az uszoda végében építettek valamit téglából. Ott ültünk egy homokrakásban, és Medve kezdte, aztán mi is kedvet kaptunk hozzá. Homokvárat építettünk, versengve egymással. Tapasztottuk a sarat, elmerült figyelemmel.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 18. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Pándi Lajos, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallja.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 19. befejező rész. Őrség a hajón.
Szeredinek valamilyen hipermodern jazz hegedűje volt, vagy mi a csuda, de elég rondán szólt. Nem emlékszem, hogy minek hívták. Meg is kérdeztem tőle a múltkor a Lukásban, de már nem 1957-ben, mert közben ősz lett, és tél, és tavasz megint, míg medve rám maradt kéziratával pepecseltem. Sőt, már leszették az uszoda téli üvegfalait is a medence körül. Felmentünk Szeredivel a tetőre, jóformán egy lelket sem láttunk. Csupa üres fekvőszék. Volt neked 26-ban egy faramuci hangszered, mondom. Szeredi lassan rám nézett, vállat vont. Cse, vagyis lehet. Mindig minden emlékezett. Ez hát most azt jelentette, hogy bánja a fene. Kisebb gondja is nagyobb annál, hogy miféle hangszere volt neki 26-ban. Továbbá még mást is jelentett. És még azon kívül is sok mindent. Hát minek jöttél vissza a hegyről? Kérdeztem. Erre nem felelt. Eltelt egy kis idő, újra megkérdeztem. Hát Magda? Azért ment fel a hegyre 9 hónappal előbb, mert nem bírta tovább egyszerűen. Torkig volt az egésszel, gyűlölte önmagát és valamennyi szerelmét, sőt, unta és utálta is már. Ezt értettem, de a teremburáját gondoltam. 1000 kartács és bomba. Hát minek jött vissza? Miért? Felelte. Vagyis azért, hogy a matej kinyalhassa a fenekét. Ami nagyjából azt jelentette, hogy visszajött azokhoz, akiket utál, gyűlöl, szeret, hadd tépjék, rúgják, rángassák tovább, aztán úgyis pihenhet majd eleget a dili házban, vagy a jószagú föld alatt. Gondoltam, inkább visszatérek a régi faramuci hangszerére, de ő előbb szólalt meg. Szakszoviolának hívták, mondta. A hegedű és a szakszofon szerencsétlen keresztezéséből született. Június végén 1926-ban lezártuk az évet torna ünnepéllyel, nagy díszmenettel Kovács Garibaldi előtt, fáklyás zenével este. Kolaltó leszerelte átsodronyáról a rádiót, az első emeleti árnyékszékfalán ott hagytuk medve tenyere nyomát feketén, és 10 napos tanulmányi kirándulás félére mentünk, végzett negyedévesek. Komáromból hajón jöttünk le. A Duna magasan állt, áradt. Este érkeztünk Budapestre. Az alsó rakpartot ellepte a víz, a kikötő kis hídjáról deszkaszálakra kellett lépni, így szálltunk ki. Egy napot a Hadapród iskolában töltöttünk, ahová ősszel, mármint főreálisták bevonulunk majd. Marcell Karcsi kísérte a századunkat, s medvét nevezte ki szolgálatvezetőnek. Kaptunk 2 hálótermet, aztán már is mentünk levacsorázni. A folyosoron nyíló ajtón hirtelen becsörtetett, elkésve és ok nélkül az ügyeletes tiszt. A 8-évesek, láttam, csak úgy leszállingóztak az étterembe egyenként, mint a fürdő vendégek, aztán vacsora közben is volt, aki felállt, egyszerűen kiment. Ráadásul össze-vissza voltak öltözve, ki zsávoly nadrágban és kék zubbonyban, ki fordítva, ki egészen zsávolyban, ahogy eszükbe jutott, legalábbis úgy festett. A zászlóaj ügyeletes persze vízben, karddal, derékszíjjal. Az idegen százados rögtön ránk ordított.
Mi van itt?
Megálltunk előtte az asztalot.
Sorakoztassa
a rangidős, sorakoztassa a társaságot, és vonulja le fel a hálótermükbe. Medve volt a szolgálatvezető, de Kmetti Fidél a rangidős. Egyszerre ugrottak ki. Medve sorakozót vezényelt. A százados gyanakodva nézte őt, aztán az arcvonalat. Meglelte Kmetti Mancit, rámutat.
Lépjen ki!
Lépjen ki!
Melyikük a rangidős?
Melyikük a rangidős? Kmetti jelentette, hogy ő. A százados elvörösödött, és csúnyán káromkodni kezdett medvére.
Süket
maga, vagy hülye, vagy csak pimasz? A tálaló altájában megjelent a napos 8-éves, és nézte őket.
Mi a neve?
Medve Gábor végzett 4-éves növendék. Tűnjön el előlem, mert bevágom, mint a taknyot. Igenis, mondta medve. Láttam, hogy nagyon dühös. Ahelyett, hogy belépett volna gyorsan akárhová, megállt újra az arcvonal előtt, és harsányan magához hívtak Mettit. Hozzám!
Hozzám!
Átadom a parancsnokságot!
Javált a pokoli dűvel,
aztán tisztelget, és elindult a balszán felé. Az idegen százados örjöngeni kezdte. Egy oktával feljebb csapott a hangja rögtön. Pufátlan piszok, csirkefogó, kapca, betyár! Így úgy. Medve tulajdonképpen szabályosan járt el, de ez csak még nagyobb vakmerőség volt, mert hiszen meghunyászkodva kellett volna repülnie ész nélkül, ha egyszer a százados be akarta őt vágni a beosztásba, mint a taknyot. A tiszt hamar berekedt, és ettől még féktelenebbé vált. Suttogva, hörögve gyalázta medvét, aztán intett az ügyeletes nyolcadévesnek.
Csuklóztassa meg itt azonnal!
És kirohant az étteremből.
Csuklóztassa meg!
Igenis, mondta a magas fekete fiú.
Igenis.
Kényelmesen utána nézett a századosnak, visszafordult medve felé.
Karokat
Csípőre.
Le. Köszönöm, végeztem.
Vezényelte neki halkan. Karokat le! Köszönöm, végeztem. Aztán Metti Fidőre nézett.
Ahogy a százados úr parancsolta. Aztán természetesen átadja a parancsnokságot megint a szolgálatvezetőjüknek. És akinek kedve van, lejöhet újra a társalgóba. Az én engedélyemmel. A földszinti folyosó túlsó szárnyában.
Feljött utánunk a hálóterembe. Leült az egyik ágyra, cigarettára gyújtott, megnézte, van-e mindenünk lepedő párnahuzat. Zsoldos ágyán ült, s megkínálta őt is a tárcájából. Oda hívta medvét. Medve megállt előttel
vigyázban. Ne ingereljék a százados urat, mert hét fejlővése van, és Csaba tiszt volt sokáig a gyalogságnál. Ezt vegyék tekintetbe. Szóval ne kuplerájozzatok, urak, és ha valamire szükség van, szóljatok nekem. A csikéket nem kell kidobálni az ablakon, inkább az ágy alá.
Mentegetőzött, szükségét érezte. És velünk szemben, egy rohadt bakatiszt miatt. Ezt a jelenséget ismertük jól. Volt olyan fajta tiszt, aki medvét rögtön utáni kezdte, mihelyt ránézett. Már a szemeállása sem tetszett az ilyeneknek, a zubbonya esése sem, vagy ahogy a sapkáját viselte, a medve sapó. De nem ez bántotta medvét. Ezt ismerte régen. Kmettire sem haragudott, ellenkezőleg. A Manci haragudhatott rá joggal, akit nagy sérelem ért ezzel a mellőzéssel. Marcell főhadnagy medvét nevezte ki szolgálatvezetőnek helyette. Elsősorban, de nem kizárólag, a rangsort vették mindig figyelembe. Medve a legjobb sportoló volt, ha bár a rangsorban hátrább állt, Marcell Karcsi tulajdonképpen mindig szerette. Ő másféle tiszt volt. Most hát megpróbálkozott vele. Medve tudta, hogy sajnos nem nagyon vált be. Már is látszott, hogy Marcell főhadnagy kissé csalódott benne. Kizárólag ezért, Marcell Karcsi miatt bántotta őt a dolog. Másnap este a hajón, amikor Marcell takarodó félét csinált, hogy Ercsit elhagytuk, és a termekben, a körbefutó pamlagokon meg a kabinokban leheveredtünk, ki hogy tudott, őrséget kellett volna állnia valakinek. Tulajdonképpen két embernek. Medve lealkutta Marcellnál egyre, aztán tétován kijelölte Bónis Ferit.
Miért éppen én?
Azért, mondta Medve. Névsor szerint próbálta, de hát mégis találomra volt ez. Bónis pofákat vágott, vitatkozott. Láttam később, hogy Medve mégis aludni küldi, és maga megy fel a fedélzetre. 10 órára járt az idő. Szép nyári éjszaka volt. Úsztunk csöndesen lefelé a Dunán. A Mohácsi csata 400. évfordulója közeledett éppen. Fura dolognak látszik talán vereséget megünnepelni, de hát aki a győzelmét ünnepelhette volna itt most, a hatalmas ottomán világbirodalom, már nem volt meg. A tatároknak is nyomuk veszett. Sőt, időközben szinte a szemünk láttára a szívós Habsburg császárságnak is. Megszoktuk hát, hogy egyedül ünnepelgessük vesztett nagy csatáinkat, melyeket túléltünk. Talán azt is megszoktuk, hogy a vereséget izgalmasabb, sűrűbb anyagból való és fontosabb dolognak tartsuk a győzelemnél, minden esetre igazibb tulajdonunknak. Meleg volt a hajó belsejében, dohogott a gépház. Elszenderedtem. Nem tudom, hogy mennyit aludtam, de egyszer aztán végképp felébredtem. Nem bírtam újra elaludni. Feltápászkodtam csöndesen, megtaláltam a bakancsomat is, felmentem a fedélzetre. Aztán hátra, a hajó fara felé, mert láttam, hogy medve odaállt a korláthoz virrasztani. Még mindig ott könyökölt, ugyanott a korlátnál. A sapkáját zsebre vágta, nézte a vizet. Aludt az egész hajó. Lakatlan erdős kis szigetek úsztak el mellettünk feketén. Csillagos volt az ég. Elindultam medve felé. Rám mordult rögtön, ahogy melléje könyököltem, még egy szót sem szóltam. Eredje francba.
Igen.
Magában akart ábrándozni, mint sokszor. A vizet nézte. Eszem ágában sem volt, hogy elmenjek. Mi az, imádkozol? Kérdeztem, mert a két kezét összekulcsolta, ahogy rákönyökölt a korlátra. Igen, mondta dühösen. És mindjárt kezdte is. Úristen, ments meg a barátaimtól, az ellenségeimmel, majd csak elbánok magam is. Hisz még a mi atyánkot se tudod, vágtam közbe. Persze tudta. Annyira megtanulta a konfirmáció előtt, hogy egyszer jött hozzám filozofálni róla, hogy ellentmondás van benne. Jöjjön el az Isten országa. Jó, helyes.
De akkor miért adja meg a mindennapi kenyerünket?
Ez akkor igazán nem fontos. Mi?
Minek a kenyér ahhoz? Minek?
Eltűnődött. Csak, feleltem végül. Most elkezdte össze-vissza mondani az imát, és egyes számban, hogy engem bosszantson. Bocsásd meg a vétkeimet, add meg a mindennapi kenyeremet. Bekaptam a horgot. Marha, mondom. Hát a többieknek ne adja meg a kenyeret.
Hát nekem.
Hát Szeredi Daninak? Kérdeztem, mert Szeredi éppen felbukkant a lépcső felől. Ő is előkecmergett a hajó belsejéből. Hát mindenkinek? Ne adja meg. Medve elégedetten jelentette ki, hogy mit csinál mindenki fejére. Hát nekem? Kérdeztem. Én is tehetek neki egy szívességet, mondta. Persze röhögtem. Szeredi odaért, és kissé álmos szemmel nézni kezdett bennünket, hogy mit nevetünk. A szakszoviolát szorongatta a kezében, amit elhozott hazúról. Medve nem szólt semmit, így hát én sem. Végül Szeredi kezdett beszélni.
Baromi meleg van ott lenn.
Baromi.
Nincs semmi levegő.
Sem. Medve hirtelen rám nézett. A hangom csengése nem tetszett neki. Magyarázni kezdte hát, hogy menjek a fenébe, mit akarok tőle, a világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig, s hogy őt nem érdeklik a mi posványos csürhe problémáink, de nekem ettől nem kell megsértődnöm. Szóval, amit örökké magyarázni szokott. És azon kívül azt is mondta, hogy neki 10 000 lelke van. A kéziratában találtam egy csomó külön jegyzetet is, javarészt első személyben írva. Kimásoltam az alábbkövetkező 1942-ből való sorokat. Még akkor is a régi vitánkat folytatta, és eszembe jutott a hajóútunk rögtön.
Szegény barátaim, nekem 10 000 lelkem van. Melyiket vádoljátok nektek nem tetsző dolgokkal? Önző vagyok, szökevény, részvétlen, szeretet nélküli. Lehet, hogy ez is mind én vagyok. Nem nagyon rajongok önmagamért sem, az igaz. Úgy szeretem fele barátaimat, mint önmagamat. Ugyanazzal a fajta szeretettel. Nem jobban. Tehetetlenül, közönösen, megmásíthatatlanul. Hát nem veszitek észre, hogy nektek is 10 000 lelketek van. Az idő visszafordíthatatlan koordinátája mentén virtuális lehetőségeinkből mindig csak egy tud megvalósulni. A fogható valóság felszínén élünk, elszakadva. Az érzékelésen túli, időn kívüli, nagyobb valóság terében azonban folytonosan összefüggünk egymással valahol. Másképp hogyan érthetnénk meg végül még a néma gyerek szavát is? Hogyan volna lehetséges az a csoda, hogy a mi siralmas eszközeinkkel, szóval, tettel, rugásokból, tréfákból, otromba elnagyolt jelekből mégis megértjük egymást? Hogy közölni tudunk többet, mint a mondani valónk? Hogy felfogjuk azt is, ami nincs benne, és ami bele sem férhet kifejező eszközeinkbe? Másképp hiába való volna minden igyekezetünk. Annál jobban közeledünk egymáshoz, minél beljebb haladunk önmagunkban. Magányunk közös centruma felé, noha a szűkebb vagy tágabb gömbfelületeken, melyekből diszkrét pályákat, elszigetelt ponthalmazokat ütünk ki, esetleg egyáltalán nem érintkezhetünk.
Megmondtam neki a hajó korlátjánál, hogy mit csináljon a 10 000 lelkével. Szeredi leült egy kötélcsomóra, a kajütfalnak támasztotta a hátát, és halkan pöcögtette új hangszerét. Inkább őt hallgattam. Előszedtem a cigarettámat. Medve is elhallgatott. Aztán gondolt egyet, felém fordult, és elkezdte mondani előről rendesen a miatyánkot. Add meg, ami ezzel szereljen le, hogy békítsen ki, vagy értesse meg magát. Add meg, ami mindennapi kenyerünket ma, mindenkinek, bébének, szeredinek, zsoldosnak. És akkor már nekem is, mert akkor mégis fontos, én is ott akarok lenni. Megszoktam a vén hülye pofájukat. Szeredi felnézett egy pillanatra, aztán megint lehajtotta a fejét, játszott tovább. Medvének voltak ilyen érzelmi rohamai, bár nem mondom, hogy gyakran életében. Biztosan cigarettát akart tőlem, gondoltam, de nem bántam. Semmit sem bántam már. Langyos volt az éjszaka, s a hajó langyos deszkái közébe becsapott a folyó csípősebb levegője, nyakunkba mart finom hűvösségével bujkált a fedélzeten. Felültem a korlátra. Medve csak ugyan felélénkült hirtelen, és pimaszul, jókedvűen rimánkodni kezdett egy cigarettáért. Éppen bele akartam hajítani az üres dobozt a vízbe. Uramisten, gondolta medve, hogy megszoktam őket. Uramisten, gondolta, tulajdonképpen micsoda lappangó, rejtett, megbízható boldogság ez velük lenni. Igazán kinyalhatják a fenekemet. De ez a vén marha most beleesne a korlátról a vízbe, utána ugranék, mint a mindennapi kenyeremért. Tejsav, vagy gyanta, valami kitermelődött izomlázból, sebekből, sárból, hóból, életünk gyalázatából és csodáiból. Valami kenyérízű, ami nélkül most már nehéz volna meglenni. Pedig nem erről volt szó eredetileg. Nem csak kenyérről, másról, gondolta medve. De persze igazán nem Szeredi tömpe orráról, se zsoldos száj harmonikájáról, se semmilyen féléről. A lopikula se képzelte ezt. Oldalba kapott bennünket, gondolta, mint egyszer a hóesés. Olyan oldalról élt, ahonnét nem is vártunk semmit. Szerencsére nem kell törődni vele, mert elpusztíthatatlan dolog. Sőt, éppen mert megvan, kezdhet az ember mással törődni. A kenyér nem elég. De a kenyeret mindig nagyon szerette. Egész életében mindent, nem csak a húst, hanem a levest is, túrós csuszát, csokoládét, szilvát, mindent kenyérre levett. Máskülönben nem érzi igazán az ízüket, magyarázta egyszer. Adj egy cigarettát, bébé. A korláton ültem, ahogy félig suttogva felén fordult. Mohón, szemérmetlen, jókedvű szemtelenséggel kezdett könyörögni. Éppen be akartam dobni a vízbe az üres katuját. Nem adok, mondtam. Nem tudom miért, de valahogyan tétovázott a kezem. Úgy fogtam az üres memphises dobozkát, mintha még volna benne, és nem úgy, mint értéktelen holmit. Ezt tévesztette meg medvét. Tovább könyörgött. Borzasztó erővel tudott megkívánni ezt-azt. No, adj egyet, édes jó bébé, ne marháskodj. Végül nem álltam tovább, és megmutattam neki az üres katuját. Odaadtam az égő cigarettámat. Mohón nagyot szívott belőle. Aztán Szeredi következett. Lassan, méltóságos nyugalommal úszott velünk a hajó a csillagos nyári éjszakában. A bordái, palánkjai, kajütjei, valamennyi fa, vas, réz és kóc alkatrésze egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. Mintha nem is a hajó remegését éreznénk, hanem belül, saját testünk sejtfalainak, vagy csupán a gondolatainknak, vagy csupán a vágyainknak, emlékeinknek lüktetését, vibrálását, eleven örök lobogását, a nyugalom biztos hajós ujjába zárva. Medvével a korlátnak támaszkodtunk. Szeredi magába merülve pöcögtette krómtölcséres furcsa hegedűjét egészen halkan. Ha sorra került, beleszippantott közös Memphisünkbe, ennek a parazsa nagyra nőtt, ahogy adogattuk körbe, és megvilágította az arcát egy másodpercre, talán az ujját is égette, mert már inkább csutka volt, mint cigaretta. De takarékosan végig szívtuk.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 19. befejező rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás és Helyei László. közreműködött ifjabb Horváth Ferenc, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta, munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Benedek Elek Kisokoska című meséjét Berek Kati mondja el.
Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egyetlen fiacskája, aki olyan okos volt, hogy az egész falu Kisokoskának hívta. Hely, édesanyám, mondja egy reggel Kisokoska, de szép álmot láttam. Hallom, fiam, hallom. Bizony nem mondom el én azt, amíg be nem teljesedik, mondta Kisokoska. Hiába biztatta, hiába fenyegette, az anyja nem mondta el az álmát. Mit gondolt, mit nem a szegény asszony? Fogta Kisokoskát, vitte a zöld királyhoz, és elpanaszolta, hogy micsoda csökönyös fia van neki. Csak hagyd itt a fiadat, szegény asszony, mondta a király, majd kiveszem én belőle az álmát. De beszélhetett neki szépen, csúnyán. Kisokoska neki se mondta el az álmát. Hely, megharagudott a király szörnyen, kapta-fogta magát, egy nagy tornyot építetett, és abba befalasztatta Kisokoskát. De a király kisasszonynak igen megtetszett Kisokoska, apja tudta nélkül egy kis ablakocskát hagyatott a tornyon, s azon által ételt adogatott be Kisokoskának. Na, telt múlt az idő, egyszer csak azt üzeni a veres király a zöld királynak, hogy ő másnap délben pontban 12 órakor asztalhoz ül, s ha az első falatot ki nem lövi a szájából a zöld király, kő kövön nem marad az országában. Búsult a király, nem tudta elgondolni, hogy mit évő legyen. Miért búsulsz, lelkem, édesapám? Kérdezte a király kisasszony. Mondja a király, hogy mit üzent neki a veres király. De bezzeg nagy bánatba borult a király kisasszony is, s aznap sírva vitt ebédet Kisokoskának. Hát téged mi lelt, szép király kisasszony? Elkesergi a király kisasszony, hogy mit üzent a veres király. De Kisokoska nagyot nevetett, s azt mondta, sose sírj emiatt, szép király kisasszony. Eredj haza, feküdjél le, aludjál, s reggel mondjad édesapádnak, hogy azt láttad álmodban, hogy a király szétbontatta a tornyot, s hát élt Kisokoska, aztán Kisokoska kezébe kapott egy nyilat, azt ellőtte a veres király országába, ott is annak palotájába, s kilőtte a veres király szájából az első falatot. Úgy tett a király kisasszony, ahogy Kisokoska tanácsolta. Reggel elmondta az álmát, amit nem látott. A király ámult, bámult, hitetlenkedett, de mégiscsak elbontatta a tornyot. S hát csak kilépett abból egy deli szép legény. Akkor átnőtt, s úgy megszépült kis okoska, hogy a király alig ismerte meg. Nosza mindjárt aranynyilat nyomtak kis okoska kezébe, röppent a nyilvessző, s meg sem állt, míg a veres király palotájába nem talált, s úgy kilőtte szájából az első falatot, hogy ilyettében hanyat vágódott a veres király. Egy-kettőre talpra szökött, s üzente nagy haraggal a zöld királynak, hogy azt a huncut betyárt, aki őt úgy megcsúfolta, egyszeribe hozzá küldje, mert bizony mondja, hogy kő kövön nem marad a zöld király országában. Mit tehetett szegény zöld király, útnak eresztette. De kis okoska nem indult egymaga. Kiválasztott 11 legényt, akik hozzá úgy hasonlítottak, mint egyik tojás a másikhoz. Aztán 200 katonát felöltöztetett patyolatfehér ruhába, ültette hófehér paripákra, 100 katonát pedig öltöztetett koromfekete ruhába, s ültette azokat fekete paripákra. Mikor aztán megérkeztek a veres király városába, s ott is a palota kapujába, kis okoska megállította a katonákat, s mondta nekik: maradjatok a kapu előtt, s ha látjátok, hogy akasztófa alá állítatott a veres király, nyargaljatok sebes szélnél sebesebben, elől a fehér huszárok, hátul a feketék. Sötét este volt, amikor megérkeztek, ott mindjárt elszállásolták kis okoskát 12-ed magával egy szobába. Jól megvacsoráztatták, aztán lefeküdtek. A veres király azonban strázsát állított a szobába, és megparancsolta annak, hogy amelyik a 12 legény közül először szólal meg, annak a jobb füle mellől, amikor alszik, vágjon le egy tincs hajat, az lesz bizonyosan kis okoska. Ahogy lefeküdtek, csak ugyan megszólalt kis okoska: jó édes kenyere van a veres királynak. Vajon mitől lehet olyan édes? Kérdezték a többiek. Attól, hogy asszonytej van benne. Hiszen csak azt várta az istrázsa, hogy elaludjanak. Kis okoska hajából levágott egy tincset a jobb füle mellől. De vághatta, mert reggel kis okoska a többi legény hajából is levágott egy tincset, s a veres király, amikor maga elé rendelte őket, nem ismerte meg, hogy melyik kis okoska. Nagy haraggal visszaküldte őket a szobájukba, aztán hivatta a szakácsnét, s rárivalt: igaz-e, hogy asszonytej van a kenyérben? Irgalom szegény fejemnek, mondta a szakácsné, szoptatós asszony vagyok, s dagasztás közben egy csöpp tej a tésztába csöppent. A király elkergette a szakácsnét, aztán éjjelre megint istrázsát állított a 12 legény mellé, s megparancsolta, hogy vágjon le egy hajtincset a bal füle mellől annak, aki először megszólal. Bezzeg, hogy most is kis okoska szólalt meg először. Azt mondta: jó bora van a királynak, csak az a kár, hogy embervér van benne. Ahogy elaludtak, az istrázsa levágott egy tincset kis okoska bal füle mellől, de kis okoska eszén most sem járt túl. Mind a 11 legény hajából levágott egy tincset a bal füle mellől, úgy mentek a veres király színe elé. Hely, szettevette, ordított a király, hát már sohasem tudom meg, hogy kilőtte ki szájamból az első falatot. Dehogy nem lépett előre kis okoska. Én lőttem ki, felséges királyom. Hát azt honnét tudod, hogy az én boromban embervér van? Azt onnét, hogy amikor a szőlődet taposták, az egyik kádban a szőlő közé egy kés vegyült. Az az ember, aki a szőlőt taposta, belelépett a késbe, a vére kicsordult, attól véres a borod. Egyszeribe hivatta a király a taposó embert, s hát csak ugyanúgy történt, ahogy kis okoska mondta. No de te, betyár, most a kezembe kerültél. Megkötözték kis okoskát, kivezették az udvarra, annak a közepén állt az akasztófa. Már a hurkot is a nyakába vetették, akkor azonban intett kis okoska a fehér meg a fekete huszároknak, s hogy azok vágtatni kezdtek, kiáltott kis okoska az összecsődült embereknek: Fusson, akinek az élete kedves, mert azok a fehérek angyalok értem jönnek, hogy a mennyországba vigyenek, a feketék pedig az ördögök, azok meg titeket a pokolba visznek. Hely, lett szörnyű ijedelem, futott ki, merre látott, futott a veres király is, de kisokoska is utána kikapta a király kezéből nagy görbe kardját, levágta a fejét, a kard hegyére tűzte, s úgy ment haza a zöld király udvarába, szaladt egyenesen a király szobájába, ott a veres király fejét úgy lecsapta az asztalra, hogy az asztal négy felé hasadt. Akkor mondta kisokoska: na, felséges királyom, ez volt hát az én álmom, most már tudja-e? Mondjam, ne mondjam, a király kisokoskának adta leányát, s fele királyságát, holta utánra ígérte az egészet. Aztán hat lovas hintót küldtek a kisokoska anyjáért. Még aznap megtartották a lakodalmat, s ma is élnek, ha meg nem haltak.
Benedek Elek Kisokoska című meséjét Berek Kati mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin. Rendezte Kelemen László. A felvétel 1986-ban készült, és legutóbb 2023. április 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.